Bibliaiskolánk utolsó sorozata arról szól, hogy mi mindent ad nekünk Isten, milyen eszközöket ad nekünk Isten ahhoz, hogy megerősödjön a hitünk. Volt szó bibliaolvasásról, mert ugye Isten igéje az alap. Volt szó az imádságról, mert a hit természetes velejárója, a hit természetes következménye az, hogy az ember szeretne beszélni az Urával. Volt szó a hívők közösségéről, ahol ugye éljük a szent életet, ahol gyakoroljuk a hitet, és ahol gyakoroltat bennünket az Isten. És itt a végén még két dologról kell beszélni, és pedig a szentségekről. Vagy, ahogy kicsit latinosan szoktuk mondani, a sákramentumokról. És a lap tetején próbáltam összefoglalni emberi nyelven, hogy mi is az a sákramentum, mi is az a szentség. És így foglaltam össze, Isten által az ő népének parancsolt cselekmény, amely megerősíti az övéiben az üdvösség reményét, illetve biztonságát. Vagy biztosságát, ahogy akarjuk. A Heidelbergi KT-ban egy valamivel bonyolultabb, de nagyon szép meghatározása van a sákramentumokról. Ha valaki kíváncsi rá, nézze meg a KT-ban. De hogy megértsük, miről van szó, így foglaltam össze. Isten adott az ő népének, mint az Ószövetségben, mint az Újszövetségben bizonyos cselekményeket, amelyeket véghez kell vinni, amelyeket meg kell tenni, és ezek mögött, a cselekmények mögött egy nagyon mély lelki jelentés áll. És ezek a dolgok szentségek, ugye így hívjuk magyarul, vagy pedig sákramentumok, az ugyanaz a szó, csak éppen latinul. Isten ad bizonyos cselekményeket az ő népének, hogy szem előtt tudják tartani, hogy mi is az üdvösség. És természetesen az Ószövetségben olyan sákramentumok, olyan szentségek voltak, amelyek előre mutattak, hogy majd eljön az Úr Jézus, aki véghez viszi az üdvösséget, megszerzi nekünk az üdvösséget. Például a körülmetélés volt ilyen szentség az Ószövetségben. Például a szombatnap volt ilyen szentség az Ószövetségben. És nem minden szertartás is lehet ide sorolni, de például az engesztelés nagy napja, amikor ugye a főpap bemegy a szentek szentjébe és engesztelést szerez a nép bűneiért, az is olyan nagyon különleges dolog, amit szentségnek, sákramentumnak lehetne nevezni. És vannak ilyen sákramentumok az Új Szövetségben is, majd mindjárt beszélünk arról, hogy hány is van, de először érteni kell, hogy mit tesznek ezek a szentségek. A szentségek vagy sákramentumok megpecsélik a hívőket. Megkülönböztetik a hívőket a nem hívőktől. Ugye a sákramentum, a szentség Isten népének szól, és ahogy leírtam, az övéiben, az Isten gyermekeiben megerősíti az üdvösség reményét az Ószövetségben, illetve az üdvösség biztonságát, vagy biztosságát, ahogy akarjuk, az Új Szövetségben. Tehát Isten gyermekeinek szól ez. Ugye a körülmetélésnél lehet ezt nagyon jól látni. A körülmetélés megkülönbözteti a zsidó gyermeket minden más gyerektől, aki Izrael földjén megszületett. Ugye a 8. napon megtörténik, és ott onnantól fogva minden zsidó fiú tudja, hogy ő más, mint a többi, és ugye ő azért más, mert az ő népéből származik majd a messiás, ugye, az ígért fiú, aki nem férfi, nem a férfi ereje által jön, de mégis ugye abból a népből. Tehát a sákramentum megkülönbözteti Isten gyermekeit azoktól, akik nem Isten gyermekei. Ezért pecsét vagy jegy, az szerepel a KT meghatározásában. Másrészt, ugye, megerősíti az Ószövetségben az üdvösség reményét. Amikor a gyerek látja, vagy amikor az apa végrehajtatja a körülmetélést, akkor újra felvillan ugye a reménység, hogy lehet, hogy az ő felesége fogja szülni azt a fiút, aki majd megoldja a bűn problémáját. Vagy talán már ez a gyerek az, aki megoldja majd a bűn problémáját. A szombat ugye arról szól, hogy valamikor visszaáll az a helyzet, amely a hetedik napon, ugye a teremtés hetedik napján megvolt, hogy minden rendben volt. Isten látta, hogy minden tökéletes. Istennek nem kellett közbe lépni ahhoz, hogy rendben maradjanak a dolgok. Ez volt ugye a szombati napnak a jelentése. Most az új szövetségben a sákramentum bennünk a hitet erősíti. Mert ugye hitből van az üdvösségünk. Tehát amikor Isten bennünk, új szövetségi hívőkben meg akarja erősíteni az üdvösség biztosságát, akkor mit erősít? Hát a hitünket. És akkor ugye nagyon egyszerűen meg lehet azt érteni, hogy csak azt lehet megerősíteni, ami megvan. Ami ott van. Ami nincs, azt nem lehet megerősíteni. Tehát az új szövetségben is, az új szövetség alatt is a sákramentumok a hívőknek szólnak, Isten gyermekeinek szólnak. És akkor megértjük, hogy mit írtam ott le. Tehát egy Isten által az ő népének parancsol cselekmény, amely megerősíti az övéiben, és ugye az új szövetség alatt az üdvösség biztonságát azáltal, hogy a hitünket megerősíti. És akkor hány is van? Hány ilyen sákramentum van? Hát arról voltak viták. A római katolikus egyházban még bőven a reformáció előtt 13 ilyet talált, ami még az új szövetségi emberre nézve is jelent valamit. Aztán összeültek valamikor egy zsinaton, és rájöttek arra, hogy ez a 13 a sok. Meg lehet, hogy az nem is teljesen így van. És 80 évvel a reformáció előtt abban maradtak teljesen hivatalosan, hogy 7 szentség van. Mind a mai napig a római katolikus egyházban 7 szentségről beszélnek. Azok között van például a házasság is. Az az egyik szentség. Az nem az igazi, mert az igazi az, amikor valaki pappá válik, a felszentelés. Az az igazi. Tehát akiből nem lesz pap, annak is van egy szentség, a házasságkötés. De erről azt mondták a reformátorok, hogy állja meg a menet. Mert ugye a házasság nem csak a hívőknek szól. Isten már a bűnbeesés előtt azt mondta, hogy a férfi elhagyja a szüleit, és ugye a feleségével egy testé válnak, tehát házasság akkor is lett volna, ha az emberek nem estek volna bűnbe. Tehát az nem sákrament, az egy szent dolog, a házasság. Egy nagyon különleges dolog, de a házasság szól hívőknek és hitetlenek egyaránt. De mi az, ami különösképpen a hívő embereknek szól? Mi az, amit az Úr Jézus parancsolt azzal a céllal, hogy az a dolog megerősítse a hitünket? Ezt a kérdést tette fel Luther. Hány ilyen dolog van az új szövetségben, amit az Úr Jézus parancsolt, csak a hívőknek, és azzal a céllal, hogy azáltal megerősödjön a hitünk. És ő kettőt talált. A keresztség és az úrvacsora. És abban egyetértettek a reformátorok, hogy két darab sákramentum, két darab szentség van csak az új szövetségben, aztán még vitatkoztak arról, hogy hogyan kell ezt pontosan megérteni. Abban most nem fogunk belemenni, mert az egy külön tanfolyam lenne, hogy ki mit, miről gondolt, az most nem érdekes. Arról fogok beszélni, amire mi reformátusok jutottunk. A lényeg az, hogy összességében nálunk a református egyházban két szentségről beszélünk, az egyik a keresztség, a másik az úrvacsora. Bár ugye különleges alkalom a házasságkötés is, különleges alkalom a konfirmáció is, arról mindjárt beszélni fogunk, és különleges alkalom a temetés is. De ugye a temetés sem csak a hívőknek szól. Persze, hogy a gyülekezet eltemeti a halottait, de a hitetlen is eltemeti a halottját. Tehát az nem külön szentség, bár különleges alkalom, de nem sákramentum, nem a hitünk megerősítésére szolgál az Úr Jézus parancsára. Akkor mind a két szentségnél ugye két fontos kérdés van, hogy az Úr Jézus hogyan szerezte ezt a szentséget, ezt a sákramentumot, mindegyiknél majd megnézzük, és mi a jelentése. És akkor még majd külön-külön mindegyiknél részletkérdésekről is fogunk beszélni. A keresztség szereztetési igéjét nagyon jól ismerjük, mert ugye minden keresztelés alkalmával elhangzik. Az ugye az úgynevezett missziói parancs, ott parancsolta az Úr Jézus, hogy meg kell keresztelni a megtérteket. Az Úr Jézus ezt mondta Máté evangélium a végén, nekem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén tehát tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ha jól figyeltünk, és ha ez jó, ha megvan a fejünkben, akkor tudjuk, hogy ugye a parancs nem a keresztelésről szól. Ugye a parancs az, hogy tanítványokká kell tenni az embereket. Az a parancs. És utána jön annak a módja. Keresztelés, tanítás, és pedig olyan tanítás, tehát nem elméleti tanítás, hanem olyan tanítás, amely által az emberek megértik, hogy nekik mit kell tennünk az életük, mit kell tenniük az életükben. Ugye? Olyan, tehát gyakorlati tanítás. Tehát két módja van, két lépése van annak, hogy valakiből az Úr Jézus Krisztus tanítványa lesz. Az első lépés a keresztelés, a második lépés, hogy ő elfogadja azt a tanítást, amit kap, arra nézve, hogy hogyan kell átalakítania az életét. De máshol is olvasunk a keresztelésről, és a Márk evangéliumából szeretnék még egy verset felolvasni, ami ide tartozik, amit szintén az Úr Jézus elmondott élete végén, tehát az is amúgy a missziói parancs. Az Úr Jézus a Márk 16:16-ban azt mondja, aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Ugye? Itt is nagyon jól látjuk, hogy a lényeg a hit. Ugye? Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Ki az, aki nem üdvözül? Aki nem hisz. Mert ugye lehet, hogy nincs rá idő, hogy az illető megkeresztelkedik. Tehát a lényeg a hit. A keresztelés az a megpecsélése annak, hogy mi felismertük azt, az egyház felismerte azt, hogy valaki hívővé vált. Tehát mind a két helyen, ugye elsősorban felnőtt emberekről van szó. Hát ugye abban a pillanatban, amikor az Úr Jézus adja ezt a parancsot a tanítványainak, ők mit tesznek? Ugye kimennek az utcára, aztán ugye mennek városról városra, hirdetik az evangéliumot, és kik fogadják el az evangéliumot? Hát azok, akik ott értik, hogy miről van szó. Tehát itt mind a két helyen elsősorban olyanokról van szó, akik pogányok, vagy zsidó származásúak, de ugye az a lényeg, hogy még nem hisznek az Úr Jézusban, hallják az evangéliumot, hitre jutnak, és utána az első lépés, hogy a keresztségben részesülnek. Ezek az emberek, akik hívővé válnak. És annak a módja, ugye itt nem derül ki a szövegből, de az Úr Jézus úgy mondta, úgy kellene lefordítani, hogy ezeket az embereket, akik hívővé váltak, ezeket az embereket vízbe kell meríteni. Tehát olyan szó van ott. Mint amikor ugye egy falat mártunk egy szószba, ilyen szót használ az Úr Jézus. Ugye úgy megtörtént az ő keresztsége is, bár az ő keresztség ugye nem keresztény keresztség volt, hanem az első lépése az ő szolgálatának volt. Erről most nincs szó. A lényeg az, hogy megértjük a képet. Eredetileg a keresztelés azt jelentette, hogy valaki alámerül egy folyóba, vagy legalább egy tartály vízbe, onnan majd feljön. Amikor majd megnézzük, hogy mit jelent a keresztség, akkor látjuk, hogy Pál apostol ezzel magyarázza a keresztséget. Tehát ez a normális keresztség. De ugye az Úr Jézus sehol nem mondta, hogy mennyi vizet kell használni ahhoz, hogy érvényes legyen a keresztség. És voltak olyan helyen, ahol nem volt annyi víz. És ezért az egyházban azt a módszert kezdtek használni, hogy csak ugye némi vizet használnak, tehát nincs komplett tartály, vagy úszoda, vagy folyó. Mi is itt ugye kancsót használunk. Nem tilos, teszem hozzá, nem tilos a református egyházban ilyen úszoda medencét használni. Vagy bármilyen medencét használni. Ez nem tilos, csak nálunk ez nem szokás. A baptistáknál pedig kötelező a medence, mert azt mondják, hogy hát ez a néhány csepp az kevés. És ha kevés, akkor nem számít. Ők ragaszkodnak ahhoz, hogy pontosan úgy történjen a keresztség, ahogyan az Úr Jézus itt mondta, hát alámerül az illető, majd feljön belőle. Hát mi arról nem vitatkozunk, mi azt mondjuk, hogy az is jó, de ők vitatkoznak velünk. Ugye azt kell megérteni. A baptista azt mondja a reformátusnak, hogy ja, de úgy nem jó, hogy ti, csináljátok. Mi meg azt mondjuk, hogy hát, szerintünk így is jó. Tessék?
Hát én csak követtem a gondolatot, hogy a víz a lényeg.
A víz a lényeg, természetesen. Megmondja, hogy a fejen legyen, hogy aki megkeresztelkedik, a víz alatt legyen, és vízes is. Ugye ez a kettő. Ez a lényeg. Bár ugye a csecsemő is még ugye úgy van beállítva, hogy alámerüléssel lehetne keresztelni azt is, ugye automatikusan itt lecsukodik a torka, tehát nem fog belefulladni. Tehát megoldható lenne, csak mondom, nálunk ez a szokás. Aztán, amikor ezt már olvastuk, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, abból azt kell megérteni, hogy amikor valaki, aki nem vallásos háttérrel rendelkezik, gyerekként nem volt megkeresztelve. Ha ilyes valaki hitre jut, akkor az a normális, hogy meg legyen keresztelve. Talán most annyira még nem fontos, de majd, amikor ugye az evangéliumot fogjuk hirdetni itt Félgonyhádnak, és olyan emberrel találkozunk, aki még nem is keresztelkedett meg, és hitre jut, akkor érteni kell, hogy ez a kettő egymáshoz tartozik. Akkor a megfelelő felkészítés után ő a keresztségben is fog részesülni, amikor ugye vallást tesz az egész gyülekezet előtt az ő hitéről. Ugye ez a feltétele a keresztségnek, hogy valaki hisz az Úr Jézusban, akkor részesülhet a keresztségben. Azt honnan lehet tudni, hogy az egész gyülekezet előtt elmondja. Ez a sorrendje, amikor valaki felnőttként hitre jut, és református gyülekezetben szeretne megkeresztelkedni. Vannak párhuzamok az Ószövetségben. A keresztelésnek vannak párhuzamai az Ószövetségben. A legérdekesebb az 1 Korintus 10 elejében van, amit majd később még fogunk olvasni, ahol Pál apostol arról ír, hogy amikor a zsidók átmentek a Vörös-tengeren, ugye a felhő alatt, akkor az is valami fajta olyasmi volt, ami hasonlít a keresztségre. Ő azt mondta, hogy Mózesre voltak keresztelve. Aztán ugye az volt a Páska után néhány nappal történt az meg, valószínűleg Páska utáni harmadik napon, tehát azon a napon, amikor az Úr Jézus feltámadott, akkor mentek át a Vörös-tengeren. Azt mondja Pál apostol, hát ugye ők is átmentek a vizen, ugye kiszabadultak a rabszolgaságból, és oda mentek ahhoz a helyhez, ahol Isten majd kijelenti az ő akaratát a pünkös napján. Majd mindjárt olvasni fogjuk, hogy hozzateszi Pál apostol, de az nem használt ugye senkinek sem, mert mindenki meghalt a pusztában néhány kivétellel. Van ilyen párhuzam. A másik párhuzam, ami talán fontosabb, az az, hogy mielőtt valakit pappá szenteltek, először megmosták az illetőt. És az egész Ószövetségben az az egyetlen hely, ahol valaki megmos valaki mást. Ugye rengeteg ilyen fürdetés, mosdatás előfordul az Ószövetségben, de akkor az illető önmagát tisztította. Csak egy hely van az egész Ószövetségben, ahol valaki megmos valaki mást, és ez a papszentelés előtt van. A következő lépés egyébként a olajjal való felkenetés. És ugye az olajjal való felkenetés a Szentléleknek a jele volt. Az Ószövetségben csak a papokkal történt az, hogy valaki megmosta őket vízzel, utána részesültek a Szentlélek ajándékában. Az Új Szövetség egyik nagyon lényeges dolga az, hogy az Új Szövetségben minden egy fokkal szentebb, mint az Ószövetségben. Ugye, ha ez megvan, akkor értjük a különbséget. Az Új Szövetségben a mezei hívő olyan különleges ajándékba részesül, amiben az Ószövetség alatt csak a papok. És a papok ugyan még nem is igazából, mert akkor a Szentlélek még nem jött el. Ők csak a szolgálathoz kapták a Szentlélek ajándékát. Mi az Új Szövetségnek a különlegessége? Hogy az Új Szövetségi hívő megkapja Isten lelkét, aki belülről vezérel bennünket, tehát belső összeköttetésben vagyunk az Úrral. És mikor történt ugye a Szentlélek kitöltetése? A pünkös napján, a törvényadás napján. És akkor látjuk a különbséget az Ó és az Új Szövetség között. Ugye nem ellentét, hanem tovább lépés. Az Ó Szövetségben Isten külsőleg a törvény által vezeti az ő népét, és ugye van egy papság Isten és a mezei hívő között. Az Új Szövetségben Isten belsőleg vezeti az embert a Szentlélek által, és minden hívő közvetlen összekötetésben van az Úrral. Akkor nézzük meg, hogy pontosan mit jelent. Ugye, tehát ez volt a szereztetés. Az Úr Jézus szerezte, most láttuk és elmondtam néhány gondolatot. Akkor mi a jelentése? És érdekes módon a Bibliában háromféle jelentést találunk a keresztséggel kapcsolatban. Az elsőről én még soha senkit nem hallottam beszélni. És igazából a dogmatikák sem nagyon beszélnek róla. Ezért én csak megemlítem, hogy Péter, amikor a keresztségről beszél, ezt írja első levelében. Beszél Noé napjairól, beszél a bárkáról, aztán a harmadik fejezet 21. versében ezt mondja, most pedig Isten titeket is megment. Ennek képmása, a bárkának a képmása, a keresztség, ja bocsánat, most pedig titeket is megment, ennek képmása a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által. Ugye a keresztség az olyan, amikor az ember lemerül a vízbe. Hát ezt az ember sokszor is csinálja, amikor ugye szennyes a teste. Azt mondja Péter, hát amikor a keresztény keresztségről van szó, akkor itt nem a külső szennynek a lemosásáról van szó, hanem valami másról, ugye? Valami belső tisztulásról van szó. Azt mondja, hogy a keresztség könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által. Ugye? Ez az ember, a hívő ember szándéka, amikor felnőtt hitre jutott ember szándéka, amikor kéri azt, hogy a lelke is megkeresztelje őt. Hogy belsőleg meg akar tisztulni a feltámadott Úr Jézus Krisztus által. Tehát ez az emberi oldala a keresztségnek, hogy én meg szeretném kapni azt a pecsétet, hogy Isten engem megmosott, hogy tiszta legyen a lelkiismeretem Isten előtt. Ne vádoljon engem többé a bűn, mert én tudom, hogy én Isten megváltott gyermeke vagyok. Ugye ez az ember szándéka. Egy. Kettő. Mi történik a bűn a keresztségben? És akkor ezt kétféleképpen lehet megfogalmazni. Pál apostol az egyik helyen azt írja, hogy a keresztség olyan, mint Krisztus magunkra öltése. Tehát amikor Isten engem néz, a Krisztust látja egyrészt. És ezért ugye szentnek nevez engem. Aztán ugye a Krisztus magunkra öltése azt is jelenti, hogy én olyan szeretnék lenni, mint az Úr Jézus. És ezt részletezi Pál apostol a rómaiakhoz írt levélben, amikor arról beszél, hogy a keresztség az nem más, mint Krisztussal meghalni és feltámadni. És akkor azt szeretném felolvasni a Róma 6-ból. Róma 6. harmadik verstől, új fordításból olvasom. Pál apostol ezt mondja, hogy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk. A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadta halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadta halottak közül, többé nem hal meg. A halál többé nem uralkodik rajta. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, aki pedig él, az az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Ugye Jézus is egy helyen, amikor az ő haláláról beszél, a keresztség szavát használja. És itt a lényeg. Ahogyan valaki ugye alámerül a vízbe, úgy, és ugye a keresztségnél, amikor az Úr Jézus, sőt a Szent Háromság nevére lesz keresztelve, ahogyan az ember alámerül a víz alá, úgy került lelkileg Krisztussal a halálba. És annak két jó következménye van, aki meghalt, az meghalt a bűnnek. A törvény többé nem tud engem vádolni, mert én meghaltam. És a holtaknak nem érvényes a törvény. A másik jó az, hogy az Úr Jézus nem csak meghalt, hanem föl is támadott. Ugye az a másik, amiről itt Pál apostol mond. Tehát én is fel fogok támadni, ahogyan az Úr Jézus feltámadott. És közben is az Istennek élhetek ebben a úgymond köztes állapotban, amiben most vagyok, hogy már meghaltam a bűnnek, már megkaptam Isten szent lelkét a bensőmben, hogy tudok már szentül élni, csak a gyakorlatban ugye elég nehéz. A gyakorlatban még bűnöket követek el, bár a bűnnek nincs hatalma rajta. A bűn többé nem a főnököm, hanem Isten a főnököm, csak ugye oldalról még támad a bűn. Egy darabig. De hát az majd megoldja az Úr Jézus a feltámadás után. Tehát ez történik lelkileg az emberrel. Az ember szeretne tiszta lelki, a megtért, felnőtt, hitre jutott ember szeretne tiszta lelkiismeretet kapni, ezért jelentkezik a felnőtt keresztségre, és amikor ez megtörténik, akkor Isten őt ugye fiának elfogadja, mert ő meghalt. Krisztussal, Krisztust öltette magára. És ennek a következménye az, hogy amikor ugye én egyé válok Krisztussal, akkor kiderül, hogy nem én egyedül vagyok Krisztussal együtt. Hogy vannak mások is, akik közösséget vállalnak Krisztussal. Tehát a keresztény következménye az, amiről Pál apostol még később beszél, hogy a keresztény a Szentlélek munkája által egy testé tesz bennünket. Mert ugye mindenki külön-külön közösséget vállal Krisztussal, a Krisztusban ugyanaz a Szentlélek van, aki bennünk is él, tehát Krisztuson keresztül, a Szentlélek által mi egy testé válunk. A Krisztus testét képviseljük itt a Földön. És akkor ugye végig a felnőtt keresztségről beszéltem. És akkor mi a helyzet a gyermekkeresztséggel? Két dolgot kell tudni. Az első az Úr Jézusról, mert ugye szabad-e akkor gyermekeket is keresztelni, ha az Úr Jézus arról külön nem beszélt? Ugye a gyermekekről az Úr Jézus beszélt. Hogy amikor ugye a tanítványok el akarták küldeni a gyermekeket, mert ugye az Úr Jézus a felnőttekhez beszél, akkor az Úr Jézus mondta, hogy ne. Hagyjátok a gyermekeket hozzám jönni. Az Úr Jézus szereti a gyerekeket. Tehát az Úr Jézus nem zárkózik el. Ugye az Úr Jézus tanítása nem olyan bonyolult, hogy az ember először 30 éves kell, hogy legyen, mielőtt megértse. A gyerek is meg tudja érteni. Az Úr Jézus nem zárja ki a gyerekeket az ő közelségéből. És van itt valami más, amit meg kell érteni az 1 Korintus 7:14-ből. Hát az a szakasz igazából nem a gyermekkeresztségről szól, hanem a házasságról és a válásról, de van egy érdekes megjegyzése Pál apostolnak. Ez Korintus 7, a 12. verstől olvasom. Ha egy testvérnek, tehát egy hívő kereszténynek hitetlen felesége van, aki kész vele élni, ne bocsássa el. És ha egy asszonynak hitetlen férje van, és ez kész vele élni, ne hagyja el a férjét. Ugye? Férfeleség, az egyik hitre jut, teljesen megváltozik az élete, megkeresztelkedik, más életet kell élni, más szempontok alapján szeretne élni, tehát bizonyos dolgokban már nem akar belemenni. Ha az élettársa ezt elfogadja, akkor azt mondja az apostol, akkor a hívő ember maradjon ott, házassági kötelékben. Mert, ugye ez a 14. vers, mert a hitetlen férj meg van szentelve hívő feleség által, a hitetlen feleség pedig hívő férje által. Tehát az a helyzet, amikor a feleség szenté válik, akkor Isten áldása annyira nagy, hogy Isten nem nézi tisztátalannak az élettársát. Ami nem azt jelenti, hogy a másiknak üdvössége van, ugye az más. Üdvösség abból van, hogyha a másik is hitre jut. Csak amikor Isten látja ezt a házaspárt, ugye férfeleség, egy testé, a feletest úgymond szenté válik, akkor Isten ezt a közösséget szent közösségnek kezeli. Akkor is, ha majd, ugye később kiderül, hogy az a házastárs, aki eltűrte a hívő párját, de ő maga nem jut hitre, akkor majd az utolsó ítéletnél ez kiderül, és akkor neki nem lesz üdvössége. De ugye azt kell érteni, ahol egy fél szentté válik, ott Isten az egészet szentnek kezeli. Ugye ez a kegyelem. Amikor Isten áldást ad, nem csak a feleségnek adja az áldást, hanem az egész család lesz azért áldott. Vagy nem csak a férjnek adja az áldást, hanem az egész család lesz áldott. Nos, ha ez a helyzet, akkor azt mondja, hogy az nem így lenne, különben gyermekeitek is tisztátalanak volnának, így azonban szentek. És itt a kulcs. Isten nem csak a megtért fér vagy a megtért feleség nézi szentnek, hanem a családot nézi szentnek. Hát ha az egész szent, akkor az abból a kapcsolatból származó gyerek is szent. Hát ha ez a gyerek szent, akkor nem kellene azt is megpecsételtetni. És én szerintem ez az egyetlen jó magyarázata a gyermekkeresztségnek. Van itt egy bibi. A probléma az volt, hogy a gyermekkeresztség gyakorlata előbb volt, mint a magyarázata. A katolikusok voltak bajban, még Calvin is bajban volt, hogy mivel lehet magyarázni azt, hogy a gyermeket lehet megkeresztelni. Calvin egy elég rossz érvelést használ, de ugye ő annyit írt, hogy hát egyik tárgyban ugye szabad neki tévedni, ha minden másban igaza volt, akkor jó, akkor ez egy gyenge volt. Tehát nem rossz az ő érvelése, csak nagyon gyenge. Szerintem ez az egyetlen jó érvelés. Az Úr Jézus hívásán látja a gyerekeket, és ha egy házasságban az egyik fél szent, akkor az egész család szentnek számít. Amikor ugye a filippi börtönőr, a fér, megtér, akkor mi történik? A kérdés, hogy mit csináljak, hogy üdvözöljek? És hogy mi a válasz? Higgy, és üdvözölsz te és házad népe. Mert ugye a Biblia közösségbe gondolkodik. A ház népében beleszámol még a szolga is. Aki a házhoz tartozik. Tehát nem a zsellér, nem a napszámos, hanem a szolga, a pénzért megkövett szolga a ház darabjának szám. Amikor megtér a családfő, akkor innentől kezdve a Biblia alapján az egészet szentnek kell nézni. És mi abból indulunk ki, hogy az Ószövetségben is látjuk, hogy Isten a nemzedékeken keresztül munkálkodik. Ahol egy hívő család van, egy hívő házaspár van, ott elég nagy az esélye annak, hogy legalább az egyik gyerek is hívő lesz. Vagy ha a gyerek nem, akkor az unokák. Isten így munkálkodik. Nemzedékeken keresztül családokban. És ezért mondjuk mi azt a református egyházban, hogy a hívő szülőnek kötelessége a keresztségre hozni a gyerekét. Mert szent. Hát ha szent, akkor hozzánk tartozik. De ugye ez azon a feltétel is. Akkor kit kereszteljük? A hívő szülő, és ugye csak az egyik szülő kell, hogy hívő legyen, a hívő szülő gyerekét szabad megkeresztelni a Biblia alapján. Ha egyik szülő sem hisz személyesen, akkor a Biblia alapján nincs jogunk a keresztségbe részesíteni a gyereket. Mégis sok lelkész megteszi, ahol majd később még visszatérek, ha lesz időm, de a Biblia alapján, ugye, nincs joga, mert a sákramentumot nem az egyház találta ki. És a sákramentum nem a lelkészé, vagy az egyházé. A szentséget az Úr Jézus találta ki, ez az Úr Jézus a Biblia által adja a feltételeket is. Amikor egy hívő szülő a gyülekezetbe viszi a gyerekét keresztelésre, akkor mit csinál? Akkor fogadalmat tesz. Hát ő kapott egy gyereket Istentől. Ő szent. Isten szentnek nézi a gyereket. Hát akkor a szülő is szentnek nézi a gyereket, és hitre nevelje és neveltesse. Ugye azt ígéri a szülő az egész gyülekezet színe előtt. És ugye ez eskü, fogadalom. Aki ezt úgy mondja el, hogy nem gondolja komolyan, az gyakorlatilag hamis esküt tesz. Ugye ahhoz nem szabad asszisztálni. Senki nem mondjon hamis esküt. Pláne a gyülekezet előtt nem. És ugye a gyülekezet segít. Ezért szervezünk hittag. Mert tudjuk, hogy nem minden szülő tud mindent úgy elmagyarázni a gyereknek, hogy azt megértse. De ugye a hittannal párhuzamosan foglalkozni kell a szülőkkel is. Ugye van a Mama Klub, vagy valami más, bibliaiskola. Mert ugye elsősoron a szülő felel a gyerekért. A lelkész, a gyülekezet segít, de az alapot ugye a szülő adja. És amikor a gyerek megkapta a keresztséget, ezzel gyakorlatilag ugye megelőlegezzük azt, hogy mi azt gondoljuk, hogy abból a gyerekből valamikor egy hívő ember lesz. És azt szeretnénk hallani, hogy az úgy is történt. Ugye? A keresztségnél a hívő fogadalmat tesz arra, hogy ő hitben neveli és nevelteti a gyerekét, hogy az majd, és most jön a fontos szó, önként vallást tesz az ő hitéről. Ugye ez a református konfirmáció. A gyerek megerősíti azt a személyes hitet, amit mi már megelőlegeztünk neki, mert mi ismerjük az Istent, hát ez a normális. A gyermekként megkeresztelt illető a konfirmáció alkalmával megerősíti azt, hogy neki személyes hite van, és a gyülekezet megerősíti a tagságot. Hát akkor te is 100%-osan a hívő közösségéhez tartozol. Tehát nem református konfirmáció az, amikor a gyerek bicikliért, aranynyakláncért, a nagymama pressziója miatt elmond egy szöveget, amit ő sem ért. A konfirmáció az, hogy a gyerekként megkeresztelt illető, lehet akár 35 éves is, megerősíti, hogy közben személyes hitre jutott. És mivel nem mindenki előtt világos, mert több lelkész azt javasolta a református egyházunkban, hogy legyen külön a hittan záró vizsgája, és külön a konfirmáció. Mert ugye most úgy van, hogy a gyerek végigjárja a hittant, és ha nem akar belőle érettségizni, akkor ugye annak valamikor vége van. És akkor ugye azt azzal ünnepli meg, ő is, meg a család is, ki tudja, hogy elmond egy szöveget a gyülekezet előtt, amit lehet, hogy ő sem tud. Vagy ő sem ért. Hát tudja, ha tudja. De lehet, hogy ő sem érti, hogy miről van szó. Hát akkor ez igazából nem az a konfirmáció, amiről beszélünk. De ugye ez a hagyomány. Ez így van bennünk. De jó lenne megérteni, hogy konfirmáció csak azért van, mert van gyermekkeresztség. A gyermekkeresztségben mi azt mondjuk ki, Isten hűségére alapozva, hogy a hívő szülő gyerekéből hívő ember lesz. És amikor ez megtörtént, akkor ő ezt elmondja a gyülekezet előtt. Ugye nem kap újabb keresztséget, mert keresztséget csak egyszer lehet kapni, de kap egy áldást a lelkésztől, hogy most biztosak lehetünk mi is abban, hogy te is személyes hitre jutottál. Tehát ez a konfirmáció lényege. És ugye, ha komolyan vesszük a gyermekkeresztséget, sokkal egyszerűbb lesz komolyan venni a konfirmációt is. Hollandiában mindig csak felnőtt fejjel lehetett konfirmálni. Tehát aki a törvény, az állami törvény előtt felnőttnek számított, az konfirmálhatott. Régebben 16 éves, aztán egy darabig 21 éves volt az alsó határ, most ilyen 18 éves az alsó határ. Most beszéltünk hollandokkal, hogy ők panaszkodtak arról, hogy a mostani fiatal felnőttek már nem is akarnak konfirmálni, és ugye ez világjelenség, mert ugye házasságot sem akarnak kötni, meg sok minden más nem akar. Tehát ami biztos, hogy én kimondom az akaratomat, én kizárok más dolgokat, azt nem akarják. Tehát ezért panaszkodnak Hollandiában, hogy már 30-40 évesen konfirmálnak emberek. Jó, de hát azon ne botránkozzunk meg, lássuk a lényeget. És legyen a tanítás világos, amikor a gyerekként megkeresztelt illető hitre jut, akkor eljött az ideje annak, hogy konfirmáljon, vallást tegyen a hitéről a gyülekezet előtt. Jó, akkor túl sokat beszéltem a keresztségről, de még beszélni kell az úrvacsoráról is. Az úrvacsoránál ugye mindig elhangzik, hogy a szakasz az 1 Korintusból, amikor Pál azt mondta, hogy én az Úrtól vettem, amit elétek is adom, és akkor elmondja, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amikor elárultatott, vette a kenyeret. Ugye ott is van olyan szakasz, amely arról szól, hogy az Úr Jézus hogyan szerezte az úrvacsorát, de följöttem a Máté 26-ban is ott van, amikor az Úr Jézus megtartja az utolsó vacsorát, és akkor azt olvassuk, miközben ettek, vette Jézus a kenyeret, áldást mondott és megtörte, a tanítványoknak adta és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem. Azután vette a poharat, és hálát adott, nekik adta és ezt mondta, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, de mondom nektek, nem iszom mostantól fogva a szőlőtőnek ebből a terméséből amanapig, amelyen majd újat iszom veletek atyám országába. Ugye az ugyanolyan szereztetési ige, az Úr Jézus, amikor a páska vacsorát megtartotta, egy-két dolgot másképp csinált, mint ahogyan az elő van írva a zsidóknak, és azt mondta, hogy a továbbiakban is ezt tegyék a tanítványai. És megteszik, ugyan azóta is. A jelentése, az 1 Korintus 10-ben ott van, közösség Krisztus vérével és testével, és mivel így ugye közösséget vállalunk Krisztus vérével és testével, így egymással is vállalunk közösséget. A János 6-ban beszél az Úr Jézus arról, hogy ennek mi a jelentése. Nemrég szólt arról a prédikáció és az ígérdetés is, tehát nagyon sokat nem akarok róla beszélni. A lényeg az, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy amikor a zsidók a pusztában voltak, ugye megkapták a törvényt, de nem akartak bemenni az ígéret földjére, de az egész idő alatt, amikor a pusztában voltak, mennyi kenyeret kaptak? Mannát. Megették a mannát, és mi történt? Meghaltak. Miért? Mert ugye nem volt hitük, nem tartották be az Isten szavát. Hát azt mondja az Úr Jézus, hát én vagyok ugye az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. Tehát az Úr Jézus párhuzamot von a manna és önmaga között. Ették a mannát, ugye igazából, és mi történt? Meghaltak. Miért? Nem volt hitük. Hát ugyanúgy enni kell, és ugye ezt így macskakörmök között kell érteni, enni kell az Úr Jézust is. Ugye nem szájjal, hanem hittel. A hit ugye azt jelenti, hogy igent mondani mind arra, amit az Úr Jézus mond. Ez a hit. Tehát enni egyenlő hinni. És ezt ábrázoljuk ki az úrvacsorában, hogy van hitünk, ugye a keresztség által felvesz bennünket a hívő közössége. Ez egyszer történik meg, felvezés egyszer van. Utána rendszeresen élünk a vacsorával, az úrvacsorával, az úrvacsorában kifejezzük közösen az evéssel és az ivással, hogy mi az Úr Jézust szeretnénk enni, megint ugye macskakörmök, tehát magyarul ki akarunk tartani a hitben. Tehát minden úrvacsora egy megerősítése annak, hogy én hívő vagyok, és hívő szeretnék maradni, növekedni szeretnék. A hitben, az Úr Jézusban szeretnék maradni. Tehát ezt fejezi ki az úrvacsora, hogy folyamatosan közösséget vállalok az Úr Jézus testével és vérével. Viszont ennek van egy veszélye. Itt vannak az igék, én csak elmondom, mert elszaladt az idő. Két veszélye van az úrvacsorára nézve. Az egyik az, hogy nekem csak az Úr Jézus kell. Amikor én azt hiszem, hogy az Úr Jézus a Golgotán csak és kizárólag én értem halt meg, és nem nézem a testvéremet, tehát a felabaráti szeretetet nem tudom kifejezni, vagy nem akarom kifejezni, amikor lenézem a testvéremet, vagy azt gondolom, hogy nem is fontos, hogy kik vannak még, csak én kapjam meg az úrvacsorát, ha nem becsülöm meg az Úr testét, ha nem becsülöm meg a hívő közösségét, ha a felabaráti szeretet nem jut kifejezésre az életemben, akkor ítéletet eszek és iszok magamnak. Itt 1 Korintus 11, 27-34-ben utána lehet olvasni, hogy ez tényleg így van. Az az egyik veszély. Nem látom meg a testvéri közösség fontosságát. Mert ugye az egyháznak is van célja. Egy bizonyos célra létezik az egyház, ha én ezt nem tartom tiszteletben, az Úr Jézust sem tartom tiszteletben. A másik veszély a kétfelé való sántikálás. Azt is az 1 Korintusban olvashatjuk, ahol Pál apostol arról beszél, hogy voltak ott Korintusban emberek, akik bálványtemplomba mentek. És ott is valami étkezésben részesültek, aztán eljöttek az úrvacsorára, és ott is ettek, ittak. Ezt mondja Pál apostol, hogy na. Ha el kell dönteni, hogy kihez tartozol. Ha az Úr Jézushoz tartozol, akkor úrvacsorát eszel. Ha máshol eszel, ugye mi a bálványtemplomokban az áldozat bemutatás után mindig volt ilyen közös étkezés, mert valami hasonlót akartak ezzel kifejezni. Ha valaki a bálvány templomban szervezett vacsorából eszik, ezzel azt fejezi ki, hogy ahhoz az istenséghez tartozik. Ami azt mondja Pál apostol, nem is létezik, igazából a démonok állnak a háttérben. Tehát van egy veszély. Nem mindenkinek jó az úrvacsora. Ha valaki nem hisz, ne legyen úrvacsorát. Ha semmi köze nincs az Úr Jézushoz, akkor az egy veszélyes dolog, ha az úrvacsorával eszik. Ítéletet eszik és iszik magának. Vagy ha valaki szakadást okoz a gyülekezetben, vagy nem akar egyféleképpen gondolkodni, ahogyan az egyház tanítja a dolgokat, tehát neki saját véleménye van mindenről, talán még hangoztatja is, akkor ne vegyen úrvacsorát. Mert lebecsüli az Isten, a Krisztus testét, és ítéletet eszik és iszik magának. Viszont, mivel ez benne van az igében, hogy vizsgáljuk meg önmagunkat, ezért reformátusok között, elsősorban a reformátusok között olyan gondolat merült föl, hogy csak az ehet úrvacsorát, akinek tiszta a lelkiismerete. Viszont nem arról szól a történet, nem is arról ír Pál apostol. Ha minden rendben van, akkor nincs olyan hívő ember, akinek tiszta a lelkiismerete. Teljesen tiszta. Hogy már, mit tudom én, 3 hónapig nem követtem el bűnt, az utolsó úrvacsora, az elmúlt úrvacsora után nem is követtem el bűnt, tehát én teljesen rendben vagyok, tehát én méltó vagyok arra, ugye, mert akkor az a szöveg, méltó vagyok arra, hogy úrvacsorát egyek. Nem erről szól a történet. Önmagunkat megvizsgáljuk abból a szempontból, hogy az Úr Jézusé vagyok-e, és az Úr Jézusé akarok-e maradni. 2. Szeretem a gyülekezetet. Ez a 2 szempont van. Akkor ki vegyen úrvacsorát? Hát a KC-nk nagyon szépen összefoglalja. Föl is szoktam olvasni, ha éppen így tartom az úrvacsorát. Kik járulhatnak az Úr asztalához? KT 81. kérdése. És akkor figyeljünk jó. Azok, akik bánkódnak bűneik miatt, azonban mégis bíznak abban, hogy bűneik megbocsátattak, és minden gyarlóságukat elfedezte a Krisztus szenvedése és halála. Ugye? 2. Tehát, aki tudja, hogy bűnös, aki tudja, hogy azért halt meg az Úr Jézus, mert én bűnös vagyok, és 3. akik egyszer mint kívánkoznak hitükben megerősödni, és életüket megjobbítani. Tehát, ha valakiben megvan ez a 3, hogy én bánkódom a bűneim miatt, de mégis bízom abban, hogy a bűneim megbocsátattak, és kívánkozom hitemben megerősödni, hát mind az az ember vegyen úrvacsorát. Na, arra van. És akkor még hozzáteszi a KT, a meg nem térők ellenben, valamint a képmutatók, kárhozatot esznek és isznek maguknak. Ugye ez az összefoglalása annak, amit éppen mondtam. És akkor még egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, a külső jel önmagában nem használ. Erről beszél az 1 Korintus 10, fölolvasom, mert ez olyan szép. Pál apostol ezt írja. Nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim, hogy atyáink, tehát az ősatyák, a zsidó ősatyák, mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át, és mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment, ugye a pusztában. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt, de többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Ugye ez a külső jelről szólt. A zsidók átmentek a vörös tengeren. Meg voltak keresztelve Mózese, úgy interpretálja Pál apostol itt. Ették a mannát, ittak a sziklából, tehát az minden adott volt azért, hogy ők megmaradjanak Isten akaratában. Mi hiányzott belőlük, amiért Isten nem lelte kedvét bennük, ugye? Hát a hit. Ezért holtak meg a pusztában. Na ez a helyzet a keresztségnél és az úrvacsoránál. A külső jel önmagában nem csinál semmit. Leöntenek egy gyereket vízzel, egy templomban, még nem történt semmi. Mert ugye, hogy, hogy működik-e valami vacsán, az nem a látható jeltől függ. A sákramentumban Isten, amikor mi tesszük a mi dolgunkat, tehát megkereszteljük a megtértet, megkereszteljük a hívő szülő gyermekét, úrvacsorát veszünk, amikor mi tesszük a látható dolgokat, Isten az ő szent lelkével párhuzamosan teszi a láthatatlan dolgot. Megerősíti a megtért hívőt a hitében, elkezd munkálkodni a kisgyermekben, hogy elfogassa a tanítást, a nevelést a szüleitől, hogy ő is hívővé legyen, megerősíti bennünk a hitünket az úrvacsorával, tehát ez a kettő párhuzamosan megy. De ha nincs a hit a mi részünkről, akkor Isten sem fog az ő szent lelkével dolgozni. És itt tévednek a római katolikusok. Vagy azt kell mondani, ez a fő-fő különbség a katolikus és a református felfogás között. A katolikus egyház azt tanítja, hogy amikor a püspök, vagy az ő helyettese, az áldozó pap megkereszteli a gyereket, akkor a víz által történik valami. Teljesen mindegy, hogy hívő a szülő, nem hívő a szülő. Meg legyen keresztelve. És a katolikus tanítás szerint akkor eltűnik a gyerekből az eredendő bűn. Tehát a nullára kerül, aztán majd ő dönti el, hogy jót tesz, vagy rosszat tesz. A jó az pluszpont, a rossz az mínusz, és ha több a mínusz, mint a plusz, akkor gyóni kell, de értjük. Ugye, és innen vettük át mi is azt, hogy minden gyereket meg kell keresztelni. Mert a katolikus felfogás az, hogy a pap jót tesz, amikor gyereket keresztel. Jót tesz a gyereknek. Hát az ő felfogásukban csak a Bibliáról egyáltalán nem szól. És ez beleívódott a reformátusságunkba is, hogy mi is azt gondoljuk, hogy hát legalább legyen keresztelve, mert az jó lesz a gyereknek. Hát jó a gyereknek, ha a szülők hamis esküt tesznek a gyülekezet előtt. És nem is tudják elmondani a hiszek egyet, vagy a mi atyákat. Ez jó lesz a gyereknek, hogy a szülők hazudnak, ráadásul Isten előtt. Hát ez senkinek sem jó. Hogy ez a katolikus felfogás, hogy a víz csinál valamit. Ugyanúgy a mise. A katolikus egyház azon a felfogáson van, hogy ugye az Ószövetség alatt minden nap volt áldozat, mert az előre mutatott az Úr Jézus áldozatára. Ezért azt mondja a római katolikus egyház, most is minden nap áldozni kell. Minden nap áldozatot kell bemutatni, hogy visszautaljunk az Úr Jézus halálára és feltámadására, áldozatára. Csak ez egy vértelen áldozat, mert ugye az Úr Jézus már meghalt, tehát nem kell állatokat megölni, de hát az áldozat legyen meg minden nap. És mivel az Úr Jézus azt mondta, hogy ez az én testem és ez az én vérem, azt mondta a katolikus egyház, hogy hát egy igazi áldozatot csinál a pap, amikor ugye ketté töri az osztját, ami akkor már az Úr Jézus teste. Azt mondják, így minden nap kell megismételni a Krisztus áldozatát. És mit mond a Biblia? Hát, hogy Krisztus egyszer mindenkorra meghalt a bűnért. Nem kell ezt megismételni. És hogy az Úr vacsora nem áldozat, nem áldozás. Az vacsora. Kifejezzük az evéssel, ivással a hitünket. Amikor a püspök kimondja, hogy ugye, ez az én testem, vagy a püspök helyettese, az áldozó pap, akkor a katolikus felfogás szerint megváltozik az ostya. És a Krisztus testévé válik. Ezért kell ugye leborulni. Mert az már ott a Krisztus. Viszont, ha alaposan végigolvasjuk a Bibliát, arról szó sincs. Aztán ugye a megyi római katolikus hívő nem is kap a borból, azt is megoldották, mert a hivatalos tanítás az, hogy a vér benne van a testünkben. Nem? Hát, amikor a katolikus hívő kap az osztjából, benne van a vér is. De akkor a pap miért is a külön? Nem? Hát, abból már kiderül, hogy itt valami sápít. Jó, abban nem megyünk bele. A lényeg az, hogy a római katolikus felfogás szerint, amikor a hívő ember magához veszi az osztját, azáltal bűnbocsánatot kap. Ugye mi nem azt tanítjuk. Nagyon jól kell vigyázni. Mert ugye a Bibliából tanultuk azt, hogy mi hitből kapjuk az üdvösséget. Hit, ha van hitünk az Úr Jézusban, akkor megvan a bűnbocsánat. Az úrvacsora által nem lehet még külön bűnbocsánatot kapni. A lelkész azért hirdeti a bűnbocsánatot, mert az az evangélium. És ha a jó szöveget felolvassa, a régi szöveget, akkor azt is elmondja, hogy ugye a bűnbocsánat annak szól, aki hisz az Úr Jézusban. És mivel mi megvallottuk a bűneinket, és megvallottuk a hitünket, ezért mondja, megerősíti bennünk a lelkész azt, hogy ugye hitből van a bűnbocsánat, hirdeti nekünk a bűnbocsánatot, amely megáll, ugye, a Krisztus Jézusban, de nem mindannyiunknak, ez az új szöveg, ez nem igaz, annak, aki hisz. És utána veszünk az úrvacsorát. Nem azért, mert valami plusz bűnbocsánatot kapunk, mert az nonsense. Hanem azért, mert hívő emberek vagyunk, és meg akarunk maradni az Úr Jézus Krisztusban. Ugye ezért is fontos érteni, hogy mi a sákramentumok helye. A sákramentumokat a hívők közösségében lehet csak kiszolgálni, ahol Isten igéje szól, és ahol fegyelem van. Mert ugye a sákramentum alapja az Isten igéje. És a sákramentumban csak a hívők vehetnek részt. Ezért kell valaki, legalább egy, akinek rálátása van arra, hogy ki a hívő. És ugye nem azt nézzük. Mi azt nézzük, hogy aki hívőnek vallja magát, az vajon az életével mást mutat-e? Tehát ha valaki itt a gyülekezetben hívőnek vallja magát, akkor mi abban nem kételkedünk. De ha tudjuk az illetőről azt, hogy az élete nem azt mutatja, akkor a lelkész vagy a presbiternek joga van hozzá menni az illetőhez, beszélni vele. Hogy nagyon veszélyes dolog hitetlenként vagy képmutatóként részt venni az úrvacsorában. Fontolja meg, mert annak következménye lesz. Ugye a kommunizmus alatt háznál is történtek keresztelések. Gondolom értjük, hogy miért. De ha a lelkész értette a lényeget, akkor is ott legalább mellette még egy hívő ember jelen volt. Akár presbiter, akár családtag, akár valaki. A hívők közösségében a helye a sákramentumnak. Most már nincs ilyen. Most szabadon összegyűlhetünk egy templomba. Tehát most a lelkész nem fog kimenni művelődési házból és valahol a sarokban egy gyereket keresztelni, ha csak a családon ott mondjuk, mert a hívő közösségében van a helye, mert ugye, amikor valaki megkeresztelkedik, őt befogadjuk. Hát akkor tudni kell, hogy ki a szülő, ki egyáltalán, mert szeretnénk értük imádkozni, szeretnénk nekik segíteni, szeretnénk utána érdeklődni, hogy mi van a gyerekkel, jár-e itt arra, hogy érti magát, érti-e, tudunk-e segíteni, de És ugye Úr vacsora ugyanúgy, az Úr vacsora kifejezi a hívők közösségének a hitét. Tehát nincs ilyen közösségépítő Úr vacsora. Sajnos van, és utálom is. Jól érezzük magunkat, ne tartsunk Úr vacsorát. Én már kaptam egy-két ilyen kérdést. Hát szerintem nem azért van. Ha jól érezzük magunkat, süssünk sonkát. Vagy szalonát. Vagy sajtot. Vagy ki mit akar sütni. De az Úr vacsora nem arra való. Az Úr vacsora egy szent dolog. És ugye mindjárt itt a pünköst. Erre készülünk, hogy kaptunk hét, vagy kapunk hét hetet. Húsvéttól pünkösdik. Húsvétkor visszaemlékeztünk arra, hogy mit tett az Úr Jézus értünk. És kaptunk hét hetet, hogy azon gondolkodjunk el, hogy az Úr Jézus mit tesz bennünk, és általunk. Szentlélek által. Az 50. nap ugye a pünkösd. És az 50. napon, a pünkösd napján lehetőségünk van újra megerősíteni szövetségünket az Úrral. Milyen jó dolog. És akkor részesülhetünk újra az Úr Jézus testében és vérében, aki azáltal erősíti a hitünket. Hát ha valóban megértjük, hogy miről szól az Úr vacsora, és remélem, hogy akkor még elég frissen ott lesz a fejekben, akkor szerintem más szemmel fogjuk ezt látni, más érzéssel fogjuk ezt átélni. Érdemes arra talán imádságban is, de mindenképpen valamilyen formában felkészülni. Hogy újra megerősítem azt az igent, amit egyszer már mondtam, és amikor én igent mondok az Úr Jézusra, ő újra igent mond nekem, bár igazából ő volt az első, aki igent mondott az atyának, és elvállalta a Golgotai keresztet. Értem is.